Kedves hallgatóm! Az Úr Jézus Krisztus nagyon kemény szavakkal ítéli el az írástudókat és a farizeusokat. Többek között ezt mondja róluk. Vakvezetők! Kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Máté evangéliuma, 23. rész, 24. vers. Nem gondolod, hogy itt humoros kérdésről van szó? Én igen, és ha jelen lettem volna akkor, amikor Jézus ezt mondta, akkor nevettem volna, ha csak természetesen nem farizeus vagy írástudó lettem volna. Az Úr ezt komoly célzással jelentette ki, és bizonyos vagyok benne, hogy a tömegben sokan nevettek, különösen azok, akik ismerték ezeket a vén vallási vezetőket. Sokan vannak, akik annyira fölfújják a kis ügyeket. Emlékszem egy kedves asszonyra, aki azon vitatkozott, hogy szabad-e használni szájfestéket. Azt gondolta, hogy az szörnyűség, de neki volt a legcsúnyább nyelve, amit eddig ismertem. Nem gondolta, hogy az rossz, de a szájfesték neki szörnyűségnek tűnt. Őszintén szólva, a pletyka a nyelv hegyén, különösen amikor valakinek a hírnevét feketítik be vele, sokkal rosszabb, mint egy kis szájfesték. Érdekes, hogy az emberek megszűrik a szúnyogot, a tevét meg elnyelik. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvágyjal és féktelenséggel. Máté evangéliuma, 23. rész, 25. vers. Az ötödik jaj a farizeusokat a külsőségek hangsúlyozásában mutatja be. Ez az átlagos gyülekezet képe napjainkban is, amelyik annyira törődik a pohár és a tányér külsejének a megtisztításával. Végig mennek a szertartásokon. A legjobb fölszerelést akarják. Olyan kegyesen és finoman beszélnek külsőleg, de belül nem törődnek a bűnnel. A legtöbb esetben még nem is szeretik azt a szót, hogy bűn. De minden külső szertartásuk sem tudja megtisztítani belső romlottságukat. A farizeusok a szertartással helyettesítették a valóságot, a formalitással a hitet, a liturgiával Istent. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Máté evangéliuma, 23. rész, 26. vers. Ne érts félre! Nem azt mondja, hogy a külsőnek nem kell tisztának lennie. De rossz benyomást keltünk, amikor a belső szennyes, és a külső nem. A belsőnek a megtisztításával kell kezdenünk. Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Máté evangéliuma, 23. rész, 27. vers. Nekem ez a legfélelmetesebb beszédkép, amit az Úr eddig használt. Amint korábban mondtam, a pohár vagy a tányér külsőleg tiszta volt, de belül szennyes, mint ahogy az átlagos gyülekezet napjainkban. Attól tartok, hogy a sírok képéről adott hasonlat bemutatja az úgynevezett átlagos keresztényeket, akik külsőleg szépek, de belülről halottak bűneikben és vétkeikben. Van náluk az Istenfélelem bizonyos formája, de megtagadják annak erejét, hogy azáltal új teremtményekké váljanak Krisztusban. Barátom, amíg ez nem történik meg veled, addig a gyülekezeti tagságod nulla és hiába való, nem más, mint képmutatás. Amikor azt olvasom, hogy milyen sok egyháztag van országunkban, kíváncsi vagyok rá, hogy akkor a nyilvános helyeken miért isznak olyan sokan erős szeszes italokat, használnak káromkodó nyelvet, és szennyes történeteket mondanak el. Sok márványsír és lelki emlékmű körül járkálunk, amelyek tele vannak bűnnel és vétekkel. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással és törvényszegéssel. Máté evangéliuma, 23. rész, 28. vers. Mennyire elítéli Jézus a vallási vezetőket? Őket másoknak is el kell ítélniük. Barátom, ha Bibliát tanító gyülekezet van a környezetedben, és olyan prédikátor, aki hisz a Bibliában, és igyekszik azt tanítani, nagyon kérlek, azzal tarts együtt ezekben a napokban. Neked szükséged van rájuk, és nekik szükségük van rád. Mennyire kellenek azok, akik hisznek Isten igéjében, és meg is élik azt? Jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit, és ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. Így magatok ellen tanúskodtok azzal, hogy fiai vagytok a próféták gyilkosainak. Éljetek csak ti is atyáitok mértéke szerint. Máté evangéliuma, 23. rész, 29. verstől a 32. versig. Ugyanazt tesszük ma is. Isten nagy embereit, a prédikátorokat, evangélistákat, misszionáriusokat kipellengérezték kortársaik, de ma tisztelettel vesszük körül őket. Így tettek Spurgeonnel, Moodyval, Torrival és sok más híres személyiséggel. Síremlékeket emeltek a prófétáknak, és felékesítitek az igazak sírköveit. És ezt mondjátok, ha atyáink idejében éltünk volna, nem vettünk volna részt velük a próféták vérének kiontásában. Éljetek csak ti is atyáitok mértéke szerint. Ugyanezek a vallási vezetők, akik tisztelték a régi prófétákat, hamarosan arra késztetik Rómát, hogy feszítse keresztre Isten fiát, aki velük beszél. Most olyat mond az Úr, ami a lelkük mélyébe hatol. Kígyók, viperák fajzatai, hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől? Máté evangéliuma, 23. rész, 33. vers. El tudsz képzelni ennél keményebb nyelvezetet? Mit ért azon, amikor viperák fajzatának nevezi őket? Azt érti, hogy a kígyók leszármazottai. Ez pusztító hatású arra a tanításra, hogy az egyetemes testvériség és Isten egyetemes atyasága létezik a földön. Isten nem fogad el téged, ha elutasítod Jézus Krisztust. Csak akkor lehetsz Isten gyermekévé, ha elfogadod Krisztust. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. János evangéliuma, 1. rész, 12. vers. Az Úr erős kifejezésekkel mondja el ezeket Máté evangéliuma szerint. Ez túl keményen hangzik az úgynevezett liberális gondolkodású embereknek ebben a korban. Jézus Krisztus nem szeretett gyermek. Ő azért jött a földre, hogy meghaljon bűneinkért, mert szeretett minket. És ha elutasítjuk őt, akkor ő lesz a mi ítélő bíránk. Ezért íme küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat. Egyeseket közülük megöltök, és keresztre feszítetek majd. Másokat megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának véréig, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. Máté evangéliuma, 23. rész, 34. és 35. vers. Nyilvánvalóan Zakariás megölése olyan eset volt, ami akkoriban történt. Urunk Ábel megölésével kezdi a felsorolást, és oda vezeti őket a saját koráig. Nagyon világossá teszi, hogy Isten megítéli Izraelt azért, mert elpusztították az igazakat. Bizonyára szembeszáll azzal a mai filozófiával is, mely szerint végül mindenki üdvözül. Ő azt mondja, hogy nem üdvözülnek. Bizony, mondom néktek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Máté evangéliuma, 23. rész, 36. vers. Előre megjövendöli Jeruzsálem Krisztus után 70-ben bekövetkező pusztulását. Mit tesz ezután? Miután ezeket a kemény, ítélő szavakat elmondta, Jézus sír Jeruzsálem felett. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok. Íme elhagyottá lesz a ti házatok. Máté evangéliuma, 23. rész, 37. és 38. vers. Jeruzsálem elutasította az Úr Jézust az úgynevezett diadalmas bevonuláskor, és ő is elutasította Jeruzsálemet, de most sír a város fölött. Megítéli őket, de szereti a város lakóit. Látva a bekövetkező ítéletet, siratja a várost. Dwight L. Moody korában mondták, hogy ő volt az egyetlen élő ember, akinek beszélnie lehetett a pokolról, mert azt olyan nagy együttérzéssel tudta tenni. Bizonyára, ami urunk ezeket a jajszavakat úgy mondta ki, hogy közben fájt a szíve. Emlékszel arra, hogy egyesek azt gondolták róla, hogy Jeremiás. Mert jól lehet, Jeremiás mondta a legerősebb dorgálást az Ószövetségben, mégis sírt népe fölött. Az a véleményem, hogy ma sem szabad ítéletet mondanunk, csak akkor, ha együttérzéssel tesszük. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Máté evangéliuma, 23. rész, 39. vers. Nem csak a vallási vezetők döbbentek meg, hanem az Úr tanítványai is. Ez nekik furcsa eseménynek látszott. Arra számítottak, hogy létrehozza királyságát, amelynek Jeruzsálem lesz a fővárosa. De most azt mondja, hogy a házuk pusztán marad, és hogy nem látják őt ismét, amíg így szólnak. Áldott, aki az Úr nevében jön. Észreveheted, hogy jól lehet a kereszt felé tart ebben az időben, mégis biztosítja őket arról, hogy visszatér, és hogy majd diadalmasan bevonul a városba. Nyilvánvalóan királyságának megalapítását későbbi időre tette. Sokan ellenzik ezt a tanítást, de akik ezt teszik, azok az Úr nyelvezetének állnak ellen. Ő azt mondta tanítványainak, hogy nem alapítja meg királyságát a földön abban az időben, hanem ismét eljön, hogy megalapítsa azt. Ez azt jelenti, hogy a királyság később jön létre. Az apostolok meglepődtek és elkeseredtek a halasztás gondolata miatt. Ezért odamentek hozzá három kérdéssel, amit a most következő 24. fejezetben látunk. Máté evangéliumának 24. és 25. fejezete úgy ismeretes, mint az olajfák hegyén mondott beszéd, ami az evangéliumban levő három nagy beszéd utolsó fejezete. Ezek a következők. Első a királyság alkotmánya, a hegyi beszéd. Máté evangéliumának 5., 6. és 7. fejezete. A királyság etikája ez. Második, a királyság folytatása, a misztérium példázatok magyarázata, ami a 13. fejezetben található. Ez a királyság mai állapotát írja le. Harmadik, a királyság kibontakozása, vagyis az olajfák hegyi beszéd. A 24. és 25. fejezet alapján. Ez a királyság eszkatológiája, jövője. Ezeket a terjedelmük, a tartalmuk és a szándékuk miatt nevezik fő beszédeknek. Urunk már elítélte a vallási vezetőket. Hátat fordított Jeruzsálemnek. És megmondta, hogy pusztává válik a házuk, vagyis a templomuk. Amikor Jézus kijött a templomból és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Máté evangéliuma, 24. rész, 1. vers. Az Úr Jézus csak éppen most mondta nekik, hogy királyságát későbbi időpontra halasztja, és hogy a templom elpusztul. A templom több épületből állt. Ezt a templomot Heródes építette, és még mindig folytatódott az építkezés. Fehér márványból készítették, és ekkor igen terjedelmes és gyönyörű volt. A tanítványok nyugtalankodtak Jézus nyilatkozata miatt, hogy az pusztasággá válik. Ezért odamentek hozzá, és körül akarták vezetni az épületeken. Ő azonban így szólt hozzájuk. Hát nem látjátok mindezt? Bizony, mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Máté evangéliuma, 24. rész, 2. vers. Hát nem látjátok mindezt? A tanítványok azt gondolták, hogy látják, és megkérték őt is, hogy nézze meg az épületeket. Ezért így szól hozzájuk. Hát nem látjátok mindezt? Mai társadalmunkban ez jó kérdés arra, hogy megvizsgáljuk helyzetünket. Igazán látjuk a magunk körül levő világot? Amikor először mentünk mostani lakóhelyünkre, minden hétfőn szabad napunk volt, és igyekeztünk elmenni a szép helyekre. Miután megcsodáltunk sok szép helyet egymás után, ezt mondtam feleségemnek. De vajon tényleg helyesen látjuk ezeket? Mindez Isten ítélete alatt van. Mindez egyszer elmúlik. Barátom, ezek a kulturális központok, ezek a nagy iskolák, ezek a nagy felhőkarcolók, ezek a nagy városok, amelyeket magunk körül látunk, elmúlnak egy napon. Ez nem tűnik lehetségesnek, és a tanítványok is így érezték. Jézus folytatta beszédét. Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Ha első nyilatkozata megdöbbentette őket, akkor ez a második bizonyára megbénította a tanítványokat. Amikor ott voltam Jeruzsálem siratófalánál néhány évvel ezelőtt, a turista vezető próbálta felhívni figyelmemet arra, hogy mennyire elkoptak azok a kövek, mert az emberek éveken át járnak ide síránkozni. Ezt bizonyára érdemes volt megfigyelni, de az hatott rám inkább, hogy a falakat többféle kőből építették fel. A történelem elmondja nekünk, hogy a siratófalat olyan kövekből építették fel, amelyek különböző időszakokban különböző épületekből származtak. A templom legtetején, ami nyilvánvalóan a templom területének a sarkán volt, jelenleg ásatások bizonyítják ugyanezt a tényt, hogy mindenféle követ találnak a különböző korszakokból. Mit jelent ez? Barátom, ez azt jelenti, hogy egyetlen követ sem hagytak a másikon. Az építőknek el kellett menniük, és más helyekről kellett a köveket összeszedniük, mert Krisztus után 70-ben Titus római hadvezér valóban elpusztította azt a várost. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Atyám, hogy minden a kezedben van, és te irányítod a történelem menetét. Add, hogy higgyek benne a jövőre vonatkozóan is, és bízzam kezedre életemet, gyülekezetem, népem és az egész világ életét. Amen.